Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Szeretném megkérdezni, vannak-e itt kisgyerekek? Láttam egy párat, amikor bejöttem. Van egy Bálint nevű is itt valahol. Itt van mindenki? Gyerekek? Azt mondták, hogy aki igét hirdet, annak kell készülni egy gyerek történettel. Most, ha nem mondták volna, akkor is készülnék, mert van egy érdekes történet, amit szeretnék veletek megosztani. És képzeljétek el, hogy ez a történet rólam szól. Ha hiszitek, ha nem, illetve nem, megkérdezem tőletek. Szerintetek én voltam akkora, mint ti? Valaha?
Igen.
És mikor voltam akkora? Nagyon régen, közepesen régen, vagy nemrég? Közepesen régen? Pont akkor, mikor akkora voltam. Jó. Ez a történet egy Zsolti nevű kisfiú születésnapjáról fog szólni. Engem Zsoltinak hívnak. Azért mondtam ezt, hogy rólam fog szólni. És titeket foglak meghívni az én születésnapomra. Gondoljátok el, hogy a 9. születésnapom van, és én meghívlak titeket az én születésnapi zsúromra. Most úgy mondjuk, hogy parti, meg ilyesmi. És ti eljönnétek erre? Lesz torta, üdítő, lufbalmok, meg mi az, amit szerettek nagyon egy ilyen helyszínen? Mi legyen még? Na? Mi legyen ezen a szülinapon, hogy nagyon jól érezzétek magatokat? Csoki. Jó, legyen csoki, rendben. Legyen csoki is tesz, gyerekek, jó? Sok játék. Na, itt hallottunk valamit, nagyon sok játék is legyen, ugye? Igen. Trambolin, hú, megszédülök. Jó lesz az is, bérlek egy óriási trambolint, jó? Mindenki befér, mindenki ugrál, mindenki egymás hegyén hátán fog játszani. Eljöttök a szülinapomra, ott lesz mindenki. Izgatottak lesztek, mikor mehetünk be a játszószobába játszani, megisszuk a üdítőt, felbontjuk a legfinomabb csokikat, a tortát anya szereteli szépen, mindenki kiporciózva kap egy szép szeretet. És én az időpont, amikor bemegyünk a szobámba játszani, és millió-millió játékot fogtok látni. Kinek mi a kedvenc játéka? Igen, Bálint? Távirányítós kocsi. Nagyon érdekes, mert pont van egy távirányítós kocsim. Egy 100 lóerős távirányítós kocsim van, 200-zal megy. És heggesztő trafó, az is van egyébként. Tehát akkor távirányítós autó, mi az, ami még, ami legyen még ezen az alkalmaszobában? Igen. Focilabda. Focilabdám is van. Egy eredeti brazil focilabda. Onnan hoztam. Mi az, ami legyen még a szobában, játék? Gyerekek? Na, Lego? Lehet Lego? Van egy akkora doboz Legom, gyerekek, hogy akkor addig sose láttatok. Mi legyen még ott? Hegesztőtrafó. Képzeljétek el, van egy akkora hegesztőtrafóm, hogy egy házat lehet vele hegeszteni, olyan erős. Napelemmel működik. Hegesztőtrafó, labda, Lego, távirányítós autó. Nekem ez mind van. Megebédelünk. Tessék, pisztoly? Vízipisztoly. Vízipisztolyban egy pneumatikus vízipisztolyom van, ami ilyen levegőnyomású, és olyan ereje van, hogy ha valaki rálősz, akkor elrepül. Tehát ez ilyen fizikus vízipisztoly. De a lényeg az, hogy van mindenem. Amikor eljön az időpont, és bejöttök a szobámba játszani, akkor valamelyikötök azt mondja, hogy ott egy távirányítós autó, játszunk vele. És én azt fogom mondani, hogy ne játszunk, mert mi vagy, ha tönkre megy, ezért nagyon szeretem ezt a távirányítós autót. Akkor az, aki akar vele játszani, szomorú lesz, ugye? Zsolti milyen önző. De nem baj, mert a másikotok azt fogja mondani, hogy legózzunk, építsünk egy nagy házat együtt legóból. Zsolti azt fogja mondani, hogy az a baj, hogy minden darabja megvan hiánytalanul. Mi van, hogyha elveszik egy-két csiga, ablakkerék, meg ilyesmi? Inkább azt a játékot most hagyjuk, jó? Aztán valaki azt fogja mondani, hogy oké, elég a játékokból, hegesztünk egy autót, vagy valami lovat, vagy ilyesmi. Akkor azt fogja mondani, hogy nagyon jó ötlet, de egyetlen egy hegesztőpálcám van, és azt most ne használjuk el. Akkor végső elkeseredésetekben azt fogjátok mondani, hogy akkor menjünk ki a utcára és labdázzunk legalább. És erre Zsolti mit fog mondani? Miért nem?
Ti mehettek a labdába.
kiukadhat a labda. Zsolti azt mondja, hogy nagyon jó az ötlet, de ne menjünk ki, mert a labdám kilukadhat. Mit fogtok csinálni erre? El fogtok menni. És mit fogtok csinálni? Együtt játszani, fogócskázni, meg mindent csinálni, ugye? És igazatok lesz. És Zsolti ott fog maradni a szobába, egyedül, oda megy az anyukája szoknyájához, és ott fog sírni, és mit fog mondani? Hogy nincsenek barátaim. Nem játszik velem senki, mert Zsoltinak fontosabbak a tárgyai, mint a barátai. Ugye? Van a Bibliában egy olyan fiatal ember, aki már nem gyerek, de még nem is teljesen ilyen felnőtt forma, aki elment Jézushoz, és Jézus azt mondta neki, hogy nem messze vagy Isten országától, viszont van egy csomó jószágod. Hatalmas nagy ilyen juhnyája volt, mindenféle színes, tarka-barka juhal. És azt mondta neki az ifjú, hogy mennék, de nem adhatom el őket. Mert jobban szeretem az ilyen állataimat, mint hogy követnélek téged. Ki ismer a történetet, gyerekek? Úgy ismeritek? Ismeres a történet. Mi az, amit ebből megtanulhatunk, ebből a történetből? Hogy néha le kell mondani valami valóban értékes dologról, hogy egy még értékesebbet kapjatok. Ugye? Jelen esetben nekem az értékes kis játékaimnak a megóvásáról le kellett mondanom azért, hogy titeket megnyerjek, mint barátaimat, mert a kettő egy időpontban nem megy. A gazdag ifjúnak le kellett volna mondani a nagy gazdagságáról azért, hogy Jézus megnyerje, mert a kettő egy időpontban nem megy. Az élet ilyen sajnos. Döntenünk és választanunk kell sokszor egy jó és egy még jobb között. Nem mindig a rossz és a jó között kell választanunk, hanem nagyon sokszor a jó és a még jobb között kell, hogy válasszunk. Hát ez volt a gyerek történet. Érdekes volt, gyerekek? Nem annyira, de azért meghallgattátok, ugye? Jól van, hát ez lett volna a kis gyerek történet. Ez nem azt jelenti, hogy az Isten tiszteletnek a további része nem fog hozzátok szólni, de az inkább egy felnőtt barát téma lesz. Ez a mikrofon be jó helyen van itt. Átesszük ide. Előjáróban szeretnék nagyon meakulpázni a késésért, mert amikor prédikátor és igényhető jön a gyülekezetembe, és csak beesik az Isten tiszteletre, akkor mindig ilyen károsztatóan nézek rá, hogy hát ez hogy lehet, mert a szombatiskolán ott kellene egy igehirdetőnek. Ez a minimum, nem? És elnézést szeretnék kérni mindenkitől, mert az, hogy másfél óra távolságról jöttünk, az nem lehet magyarázat, el kell indulni időbe, csak jelzem, hogy nagyon küzdök ezzel. Tehát ez nekem egy személyes életcélom, hogy ne beessek mindig valahova, hanem időben megérkezzek. Ezt el akartam mondani, mert nem tartom túl jónak, hogy az ember tényleg így megjelenik 11:00-kor, hanem előtte ott kell nincs szomatiskolán, tehát csak előjáróban akartam mondani. A mai igehirdetés az egy nagyon különleges téma lesz, mert nem egy történetről fog beszélni, hanem egy jelenségről fog beszélni. Egy olyan jelenségről, amit mindenki ismer, de gyanítom, hogy nem mindenki fordít rá elég jelentőséget. Nem mindenki gondolja úgy, hogy üdvösség kérdése. Mindjárt elmondom, miről lesz szó. Az a címe, hogy lehetetlen, ugye embereknél ez lehetetlen, Isten együtt minden lehetséges. Szeretném nektek bemutatni azt, hogy az Isten az embert, mikor elhív egy bármilyen szolgálatra, életre, tevékenységre, akkor Sátán hogyan próbálja ezt megakadályozni. Azért fontos kérdés ez, mert hogyha megkérdezek titeket, hogy vajon a gonosz, az ördög, a Sátán és a vádoló és a Lucifer milyen formában van jelen az életünkben, akkor mit mondanánk? Hát igen, egy ilyen patás ördög kint a kapunál mindig zörget befele, nem? Vagy óriási jégesőkkel próbál engem, nem tudom, kárt okozni, meg ilyenek. És nagyon nehéz megfogni, hogy miért mondta Jézus azt, hogy ön e világ fejedelme. Nagyon nehéz ezt megfognunk az én, a mi életünkbe, hogy mit jelent Sátán fejedelemsége az én életemben. A 4 vagy 5 darab példán keresztül fogom ezt bemutatni, tehát nem egy témáról lesz szó, csak a jelenség kedvéért. A 12 kém történetéről ugye mindenki hallott, gondolom. Bibliai történet, mindenki által ismert, itt volt a indulási pont, a kémek bementek Kánaanba, megnézték, hogy milyen szép, és ugye nem sokkal volt ez az egyiptomi kivonulás után. Amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, és elérkeztek az ígéret földje határáig, addig egy csomó minden történt már az életükben. Itt láthatjuk azt, hogy egyiptomi 10 csapás részesei voltak, tehát láthatták azt, hogy Isten hogyan védi meg őket, és hogyan pusztítja el az egyiptomi értékeket. Kijöttek Egyiptomból, a Vörös-tenger ketté vált a szemük láttára, átsétáltak, és a hátuk mögött lévő egyiptomi sereget, akik benyomultak utána ebbe a tölcsérbe. Gyerekek, ki tudja elképzelni, hogy volt a Vörös-tengeren való átkelés? El tudjátok képzelni? Egy nagyon mély tengervíz szétnyílik, és a két oldalán ilyen falként áll a víz. Tehát bemegyünk a tengerbe, és a víz a két oldalunknál fogva, mint 30 méter magasra emelkedik. Mi a tenger alján a homokba száraz lábbal állunk, és oldalt, ha benézünk a Vörös-tenger kristálytiszta vizébe, akkor látjuk, hogy a halak úszkálnak benne. És mi viszont megyünk át egy ösvény a tengernek az alján. A zsidók ezt átélték. Manna hullott az égből minden nap, ugye, hogy legyen mit enniük. Nappal felhő védte őket a hőségtől, éjszaka pedig tűzoszlop mutatta az utat. Tehát Isten természet feletti jelensége folyamatosan velük volt. Isten kiirdette a 10 parancsolatot, és akkor mondták a zsidók, hogy ne beszéljen többet velünk az Úr, mert meghalunk, ugye már korábban mondták, hogy nem is tudjuk, hogy Mózes az Isten beszélte, vagy nem. Hát halljuk már Isten hangját, mi is, ne csak Mózes. És Isten, mikor a 10 parancsolatot kiirdette nekik, akkor rájöttek arra, hogy milyen az Istennek a hangja, és utána azt mondták, hogy jó, de akkor ezután inkább Mózes mégiscsak hát te beszélj velünk, mert az Úrnak a hangját mi nem tudjuk elhordozni. Hát ez mind-mind megtörtént akkor, azelőtt, ami előtt, amikor ő nekik be kellett menniük Kánaán földjére. 12 kémet kiküldik, a nép itt azt ajánlotta, hogy küldjenek kémeket az ország szemrevételézésére. 40 napi távolít után tértek vissza, éppen akkor volt a szőlőérés ideje, és olyan nagy szőlőfürtöt hoztak magukkal, hogy azt csak ketten tudták szállítani a vállukra fektetett rúdon, amelyre felkötözték. De láthatjuk azt, hogy a kémek, mikor jönnek vissza, akkor valóban ekkora szőlőfürtöket hoztak magukkal, hogy két ember egy nagy karon vitte, mert nem tudták így kézbe ilyen bevásárló szatyrokba hozni. Hát ugye akkor nem volt, de volt valami hasonló cekker akkor is, de ilyen hatalmas rúdon hozták, annyira gazdag volt a termés, hogy ilyen gyümölcsök teremtek ott. Fügét és gránátalmát is szedtek, mert ezek a gyümölcsök is bőven teremtek a megtekintett országban. Tehát a kémek bementek, 40 nap múlva visszajöttek, hozták magukkal a jó híreket, és elmondták nekik, hogy ilyen gyümölcsöket szedtünk ott, bőségesen terem a föld mindent. Bizonyára tejjel és mézzel folyó föld az, és ez annak a gyümölcse. Ugye Kánaán úgy volt meghirdetve a zsidóknak, hogy ez a tejjel és mézzel folyó föld, oda fog majd az Úr bevinni bennünket. Ennek ellenére a zsidók azt mondták, hogy jó, de azért nézzük meg, hogy tényleg olyan-e a föld, mert nem hitték Istennek, hogy ez egy jó föld. Kémeket küldtek, és valóban így volt. Csak hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok, sőt, még Anák fiait is láttuk ott. Amálek lakik délfelől való földön, és Kitteus, Jebezus, Emoreus lakik a hegyeken, a tenger mellett és a Jordán partján pedig Kananeus lakik. Ugye a tények között szerepelt a pozitív, szerepelt a negatív leírás, igaz volt az, hogy erős nép van, erősített városok, az óriásoknak a fiait is láttuk, és hogy mindenhol emberek lakik. Igaz volt? Igaz volt, én nem volt ezzel semmi gond. Ezek tárgyalagos beszámolók voltak. Ami viszont kérdés, és ami miatt ezt a példát is most le akarom nektek mondani, hogy milyen következtetést vontak le belőle. Ugye tudjuk azt, hogy 12 kém közül 10 kém mondta azt, hogy bátran bemehetünk, 2 kém, és 10 kém pedig azt mondta, hogy nem, semmiképpen nem mehetünk be, mert. Tehát a tényszerű beszámoló igaz volt, de a következtetés viszont már kétféle volt. A két kém azt mondta, hogy bátran felmehetünk és elfoglalhatjuk a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. A föld, amilyen által mentünk, hogy megkímleljük azt, igen-igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, amely tejjel és mézzel folyó föld. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlünk. Ugye itt már szükség volt a hitre, mert azt mondta ez a két kém, hogy az Isten velünk van, őtőlük viszont eltávozott. Senki ne féljen. Kérdés az, hogy az Isten ezt a fajta hitet akkor várta el, mikor még Egyiptomban voltak, és semmi jelét nem látták annak, hogy ő milyen mindenható, és mennyire szereti őket, vagy akkor várta el, amikor már bemutatta ezeket a jeleket és csodákat az egész életükben. De nyilván akkor, amikor ezeket már megtapasztalták. De tudták azt, hogy kicsoda az Úr, milyen korlátlan hatalma, és ez alapján várta volna Isten azt, hogy bemenjenek arra a földre. És most jön a probléma, hogy a tízkém viszont mit mondott? Azt mondta ez a tíz ember, hogy nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebbek azok nálunknál. Az a föld, amilyen által mentünk, hogy megkínáljuk, az olyan föld, amely megemészti az ő lakóit, szálas, magas, nagy darab emberekből áll, és láttunk ott óriásokat, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk, és sírt a nép azon az éjszaka. Bárcsak meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában, bárcsak meghalnánk. Miért is visz be minket az Úr arra a földre, hogy fegyver miatt hújjunk el? Feleségeink és kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna nekünk visszatérnünk Egyiptomba? És mondtának egymásnak, szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Egyiptomba. Érdekes, nem? Hogy milyen különbség van az embereknek a véleménye között. Kérdés, hogy ez a beszámoló a tíz kérnek a következtetés levonása a tényekből, ugyanabban a tényből vontak le a következtetéseket, mennyire volt igaz és mennyire volt hamis szerintetek? Igaz volt hit nélkül, mert valóban sokan vannak, meg erősek, meg minden. Nem számítottak arra, hogy Isten meg fogja őket segíteni, és viszont számítottak arra, hogy őket meg igen. És érdekes az, hogy itt azt mondják, hol van az, mindjárt megtalálom. Miért is vízbe minket húzol arra a föld, hogy fegyver miatt húgyunk el? Most ez nagyon fontos része ennek a véleményalkotásnak, mert azt mondták ezek az emberek, hogy Isten azért akar bennünket bevinni arra a földre, hogy ott bennünket, a gyerekeinket, a feleségeinket lekaszabolják azok az Anák fiai. Kérdés az, hogy a mi életünkben vajon előfordult-e már ilyen szituáció, hogy korábban hittünk valamiben, hittük, hogy az Istentől van, aztán megkísértett bennünket az a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha az Úrtól volt valójában az a dolog, de azért, hogy a romlásunkat szolgálja. Hogy valahogy elpusztuljunk általa. Értik ezt a logikát? Tehát elmegyek egy munkahelyre dolgozni, hiszem, hogy az Istentől van, aztán kirúgnak, és elszegényedek, és elvesztem a lakásomat, ami hitelből volt, stb. És összességében az Isten a romlásomat akarja. Ez most nagyon hitetlen gondolatnak tűnik, de én voltam az életemben így, hogy belevágtam egy vállalkozásba korábban, hittem, hogy az Úrtól van, aztán amikor nem úgy alakultak a dolgok, az érzés kezdett úrra lenni rajtam, hogy az Isten engedte és alakította így a dolgokat azért, hogy elpusztuljak. Tehát ez a gondolat az ördögtől való volt, és ami fontos volt, és fontos, hogy milyen hatással és milyen befolyással volt a tízkém tevékenysége. Mert ezért van most itt ez a dia. Mire gondoltok? Mi történt azután? Bementek Kánaánba és éltek boldogan? Mi történt azután?
Megpróbáltak a maguk elejével.
Sikerült?
Nem.
Utána mi történt? Visszamentek a pusztába mennyi időre?
40.
Közel 40 évre. 38 évre visszamentek a pusztába. És ugye azt mondja az ige, hogy mindenki meghalt 20 éves kortól fölfele. Tehát aki 19 volt, az bement Kánaánba 38 év múlva. Aki 21 volt, az már nem. Mert ugye a zsidóknál ugye a nagykorúság az 20 éves kor fölött volt. És aki lázongott és 21 éves volt, az felnőtt döntésnek számított már, és azt mondta az, hogy rendben, ez a te döntésed, akkor nem menjetek be. A tíz kémnek a befolyása célt ért? Célt ért, ugye? Kidolgozott a tíz kémnek az agyába, meg a lelkébe? Sátán dolgozott? És azért fontos ez, mert tudjátok, a kérdés az volt, az alapkérdés, hogy vajon Sátán hogyan tud dolgozni az életünkben? Hát úgy tud dolgozni, hogy be tudjuk folyásolni egymást, a barátainkat, a gyülekezetet, pusztán azzal, hogy reális, esetleg megalapozott, logikusan tűnő érvekkel támogatjuk a másik embert. Értitek? ne menjünk misszió tevékenységre, mert a faluban már voltunk, és senkit nem érdekel. Nehogy egészségnapot szervezzünk, nem tudom, Csákváron, mert Csákváron van már ilyen tevékenység, és úgy is kevesen vagyunk, és senki orvos nincs közöttünk, stb. És a csomó olyan érv van, ami logikus, esetleg alapja van, igaznak tűnik, és az a következtetés, amit levonunk belőle, az látszólag emberileg helytálló, viszont ezzel Sátán szekerét és az ő akaratát támogatjuk pontosan. A következő érdekes befolyásolással kapcsolatos témánk, tudjuk, hogy ez melyik bolygó itt egyébként, ez a földnevű bolygó, ami éppen lángol. Ugye elég csúnyán néz ki, ez egy világégés szimbolizál. Tudjátok, hogy mikor volt egy világégés az univerzumban, a történelemnek az összességében? Tehát az isteni teremtettség mondjuk 100 milliárd évvel ezelőtt már volt, óriási az univerzum, de volt egy világégés ebbe a rendszerbe. Tudjátok, mikor volt? Elmondom nektek, ez a pont volt az, amikor a teremtő Istent fölszegezték egy keresztfára. Azt, aki megteremtette. Tudjátok, hogy ez miért történhetett meg? Nem sok kellett hozzá, hogy ne történjen meg. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezé vadnál, mert az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Testvérek, ha azt mondom nektek, hogy ezt a fajta világégést egyetlen egy jó időben jó megcélzott kérdés okozta, akkor elhiszitek azt nekem? Ez az egy kérdés, testvérek. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Elindított egy olyan folyamatot, aminek a vége az volt, hogy az a teremtő Isten, aki az embert megteremtette, emberként, halandóként egy keresztfán végzi, és előtte halálra korbácsolják, megalázzák, mindenki elhagyja. Hihetetlen, hogy ez a folyamatnak ez volt az első lépés, a második lépés, harmadik lépés, és a negyedik lépés már a teremtő halála. És mondd az asszony a kígyónak, a kertnek fájna gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, ami a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszony, hogy bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. Itt azt olvassuk, hogy itt volt az alkalom a kísértőnek, mintha olvasott volna Éva gondolataiban, megszólított, hogy ez Ellen White írja, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy kellett neki felül segyetek. Meglepte Évát, és megfélemlítette, hogy szinte saját gondolatainak visszhangját hallotta. És látta az azt, hogy jó az a fa az Eldelre, kedves, kívánatos a bölcsességért, szakasztott, adott a férjének. A kérdés az, hogy mi volt ennek a fának a baja? Semmi. Az égvilágon ennek a fának semmi baja nem volt, hiszen jó volt, kedves volt, kívántos volt. Egyetlen egy baja volt, hogy az Úr azt mondta, hogy a közelébe ne menjél. Ne egyél róla, ne fogdossad, ne simogassad, ne egyél belőle. Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy Sátán hogyan tudta elérni ezt, akkor itt van, ezt olvashatjuk, hogy mintha csak olvasna Éva gondolataiban. Csak ugyanazt mondta az Isten. Saját gondolatának visszhangját hallotta. Sátán sok esetben az embernek a fejében elültet egy gondolatot, vagy felhasználja az embernek a természetes félelmeit, és utána ezt megtámogatja egy külsős embernek a véleményével, akiben megbízunk, akit szeretünk, stb. Itt ugyanaz történt, hogy Isten azt mondta, hogy ne menj oda és ne egyél arról a fáról. Mivel Ádám és Éva szabad ember volt, ezért kíváncsi volt, és Éva gondolkozott azon, hiszen ez volt benne a kísértés. Ugye a kísértés úgy, hogy egy embernek nincs fogékonysága rá, nem kísértés. Attól vagy van kísértetté, hogy mondják ezt? Kísértésé. Attól vagy valami kísértésé, hogy az embernek van fogékonysága kipróbálni azt a valamit, de nem teheti. Ez a kísértés, az a bűn, amikor el is követi. Éva azzal foglalkozott, hogy jó az a fa az eletérre, kedves a szemnek, kívánatos a bölcsességért, miért nem ehetünk belőle? Tehát valószínűleg Ádám és Éva már a sátán megjelenés előtt azon gondolkozott, hogy miért tiltja az Isten azt a gyümölcsöt tőlünk. És azért olvassuk azt, hogy szinte saját gondolatának visszhangját hallott a sátántól. Illetve attól a kígyótól. Az emberek van egy félelme. Ugye mindannyian ugye félő lények vagyunk, félünk valamitől. És ilyen prekoncepciókat gyártunk, hogy mi van, hogyha ez megtörténik, nem? Akarunk gyereket, de mi van, hogyha a gyerek beteg lesz? Mi van, hogyha nem lehet gyerekem? Ugye? Házasodni akarunk, de mi van, hogyha majd a férjem tönkre fog menni később, a feleségem tönkre fog menni, beteg lesz később? El akarunk menni egy iskolába, mi van, hogyha megbukok, mert nem? Tehát tele vagyunk prekoncepciókkal, előfeltételezésekkel, hogy mi fog történni, mi történhet velünk. És amikor az ember így gondolkozik, de hát ki az, aki nem így gondolkozik, nem? Megjelenik sátán egy testvéremnek a képmásában, ugye hát a testvérem megjelenik, és a félelmeimet elkezdi táplálni úgy, hogy ő észre se veszi. És itt pont az történt. A kánaáni kémeknél pont ez történt. Mindenkinek, bocsánat, ezt mondom, tele volt a pelenkája, bocsánat, ezt mondom, attól, hogy ott volt 600 000 férfi, mindenkinek volt 3-4-5 gyereke, a felesége, a zsidó emberek rabszolgák voltak Egyiptomban, maximum a téglavetéshez értettek. Soha semmik nem harcolt, nem verekedett, nem birkózott, értitek? És be kell mennünk egy olyan országba, ahol ott viszont fegyverforgató embereknek a garmadája van. És azon gondolkozott mindenki, hogy jó, bemegyünk, de figyelj, ott van mellettem a 3 éves gyerekem, a 6 éves gyerekem, a feleségem éppen szoptat, hogy fogok én ott harcolni? Tehát követ eldob valaki a hegyről, és agyonveri a gyerekemet, értitek? Tehát mindenkinek a félelmei megvoltak, és ezek a kémek, a 10 kém, ezekre a félelmekre alapozva, illetve sátán, visszhangozták azokat a félelmeket, és elfogadták. És mi volt a következménye? 48 év vissza kellett menni a pusztába, és tenni még egy jó pár kört. A következő tanács, ami elérte a célját, Sára tanácsa volt, és Szárai, akkor még Szárainak hívták, az Ábrám felesége, Ábrahámot meg Ábrámnak, nem szült neki, de volt neki egy Egyiptomból való szolgálója, akinek neve Hágár. Mondta azért Szárai Ábrahámnak, íme az Úr bezárolta az én méhemet, hogy ne szüljek. Kérlek, menj be az én szolgálomhoz, talán azáltal megépülök, és engedett Ábrahám a Szárai szavának. Vette tehát Szárai Ábrám felesége az egyiptombeli Hágárt, az ő szolgálóját, 10 esztendő azután, hogy Ábrám a Kánaán földjén letelepedett, és adta azt Ábrámnak az ő férjének feleségül, és bement Hágárhoz, és azt fogadta az ő méhében. Itt mit látunk, hogy Isten megjelent Ábrahámnak és Szárainak, és azt mondta, hogy belőled fog származni, ugye majd a megváltó, meg a nagy népét lesztek téged, stb. Tehát múlt az idő, és Szárai látta, hogy kezd öregedni. Hány éves lett itt Szárai egyébként, amikor ezt javasolta? Kb. Hát ilyen 70 év körül, már biztos, hogy volt 80 is, nem? Tehát reális volt az, hogy érzi azt, hogy hát nem tudom, tehát azért szülni. Isten azt mondta, hogy te fogod szülni Ábrahámtól, és belőletek fog származni majd a megváltó, a messiás, és óriás néppé teszlek. Viszont nem tűnt logikusnak. Nem tűnt valóságszerűnek, hiszen idősek voltak, próbálkoztak már nem tudom, 40 éve. És semmi nem történt. És azt mondta Sára Ábrahámnak, hogy van egy szolgálód, menj be hozzá, és majd ő majd szül neked, és majd én is megépülök általa. Ábrahám elfogadta ezt a tanácsot? Elfogadta bizony. Istentől való tanács volt, vagy nem Istentől való tanács volt? Ábrahámnak Istentől való feleség volt Sára, vagy nem? Tehát Szárai Istentől való felesége volt Ábrahámnak, ugye? Hívő életet éltek, ő volt az Ábrahám, a zsidó nép ősatjának a ősfelesége, és mégis azt javasolta a férjének, hogy menj be, és akkor legyen majd ott a szolgálata a gyereked. Sára, mivel lehetetlennek tartotta, hogy idős korában gyermeke szülessen, azt javasolta, hogy Ábrahám vegyen magának a szolgálólányok közül második feleséget, és így Isten szándéka megvalósulhat. Ugye a kérdés, hogy vajon a többneműség az mennyire voltak megenged, hiszen Istennek a gyermekei voltak, hogy lehetett az, hogy Ábrahám belement egy többneműségbe? Itt azt írja a váltás, hogy a többneműség annyira általánossá vált, hogy már nem tartották bűnnek, de változatlanul Isten törvényének áthágása volt, a családi kötelék szentségére és békére nézve pedig végzetes. Ábrahám Hágárra kötött házassága csak bajt hozott, nem csupán saját otthonára, hanem a következő nemzedékekre is. Tudjuk, hogy kik Hágárnak a gyerekei? Kik azok? Az arabok, ugye? Én most nem akarom megítélni az araboknak az életmódját, a kultúráját, a antikeresztény jellemvonásaikat. Nem akarom, nem az én dolgom, de egy ilyen tanács, hogy menj be, és majd így megépülök, Ábrahám elfogadta, ide vezetett. No, a Sára komoly kérelésére vette feleségül Hágárt, most éppen ő illette szemrehányásokra Ábrahámot, mint vétkes felett, hogy ő bocsássa el Hágárt. Ez érdekes megint, hogy valaki tanácsol valamit, hogy csináld meg, aztán meg öltesz a legnagyobb szemrehányás, hogy miért csináltad meg. De csak egy ilyen mellék információ. De érdekes, hogy itt is ugyanazt látjuk, hogy teljesen ártalmatlan helyzet. És Ábrahámnak a felesége Sára javasol valamit Ábrahámnak, és óriási károk származnak belőle, és mind a ketten azt hitték, hogy az Úrtól való tanács. Ezt a házasonak mondom, és annak, akinek van férje meg felesége, hogy amikor valaki tanácsol a másiknak valamit, akármilyen jó ötletek tűnik, gondolját 100-szor, vagy 200-szor. Mert sajnos az, hogy logikus valami, az, hogy valami életszerű, az, hogy valaki őszintén, teljes szívéből mondja, az nem garancia arra, hogy nem kiszól belőle. Kimondhatjuk ezt, testvérek? Hát kimondhatjuk, nem? És azért választottam ezt a témát mára, mert megdöbbentő, hogy mennyire nem gondolunk ebbe bele sokszor. Ugye a magyar embernek véleménye van, tudása nincs. Ez egy általános leírás rólunk sajnos, hogy mindenre van véleményünk, nem? Testvérem, mi a problémád? Gyere ide, mondd el nekem, én ma megmondom, hogy mit csináljál. Nem? Idősebb vagyok, tapasztaltabb, régebb óta vagyok keresztény, meg különben is. Kívülálló vagyok, ugye? Az mindig sokkal jobban látja, mint ti. És elképzelhetetlen számunkra, hogy ezekkel a baráti, teljes jó szándékból lévő tanácsolásunkra a sátánnak a malmára hajtjuk a vizet, és a másik embernek a tragédiát okozzuk. Elképzelhetetlen, hogy mi is lehetünk egy ilyen helyzetben benne. Pedig a Biblia arról beszél, és nem egyedi eset. Aztán volt még ebben a családban egy-két érdekesség, volt egy Rebeka nevű hölgyemény, akinek szintén volt egy remek tanácsa. Tudjuk, hogy mi volt ez? És lőn, amikor megvénhedett Izsák, és szemei annyira meghomályosodtak, hogy nem látott, szólította a nagyobbik fiát, Ézsaut, és mondta neki, fiam, és ez mondta neki, itt vagyok. És mondta, íme megvénhettem, és nem tudom halálom napját. Mennyit élt még ezután Izsák szerintetek? 20-at biztos, mert 20-at voltál Jákob, visszajött, és még élt az apja. Most tehát vedd fel, kérlek, a te fegyvereidet, tegzed és kézívedet, és menj ki a mezőre, és vadász én nekem vadat, és csinálj nekem kedvem szerint való ételt, és hozd el nekem, hogy egyem. Hogy megáldjon téged az én lelkem, minekről te meghalok. Rebeka pedig meghallá, amint Izsák az ő fiának, Ézsónak mondta, ugye ezt, és amint elment Ézsó a mezőre, hogy vadat vadásszon és hozzon, szólt Rebeka Jákobnak, ugye kezdődik a tanácsolás, az ő fiának mondván, íme hallám, hogy atyát szólt bátyának Ézsónak, mondván, hoz nekem vadat, és csinálj nekem kedvem szerint való ételt, hogy egyem és megáldjak téged az Úr előtt, minek előtte meghalok. Figyeljetek minden szavára. Most azért, fiam, hallgass az én szavamra, amit én parancsolok neked. Ugye érezte Rebeka azt, hogy forrosodik a talaj, mert ez már nem játék. Tudták, hogy Jákobnak kellene örökölni az első szülöttségi jogot, de nem úgy állt a helyzet, hogy ez megvalósuljon, itt már nem lehet szépen, szép szavakkal befolyásolni a másikat. Itt már arról van szó, hogy parancsolom neked, hogy mit tegyél. Kérdés, Jákob szerette az édesanyját? Szerette, ugye? És tudta Rebeka, hogy Jákob szereti az édesanyját? Tudta. Ki használta ezt a családi köteléket? Ki? Manipulálta? Parancsolom neked. Menj el, kérlek, a nyájhoz, hozd nekem onnan két kecsegödéjét a javából, hogy csinálják azokból a te atyádnak kedve szerint való ételt, amit ő szereti. Te pedig beviszed atyádnak, hogy egyik. Tehát nem azt, hogy te meg légy szíves, itt be, nem? Tehát mind elmondta, mit csináljon lépésről lépésre. Te pedig beviszed atyádnak, hogy egyék, azért, hogy téged áldjon meg, minek előtte meghal. Jákob pedig mondta Rebekának, az anyjának, én az én bátyám és hogy szőrös ember, én pedig sima vagyok. Ne talán megtapogat engem az én atyám, és olyan leszek előtte, mint valami csaló, és akkor átkot és nem áldás hozok magamra. És mondta neki az ő anyja, rám szálljon a te átkot, fiam, csak hallgass az én szavamra, és menj, és hozd el nekem. Elment azért, és elhozta, stb. Megoldották. Mennyire ment el messzire Rebeka? Ameddig elmehetett. Ameddig elmehetett. A falig ment el. Parancsolja, követelőzi, szálljon rád, fiam, a te átkod. Nem? Tehát addig elmegy, ameddig ember elmehet. Annyira nem akarta a véletlenre bízni. Van egy olyan mondás, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ugye? Ha szent a cél, az én meggyőződésem szerint, ha helyes valami, akkor hazudok? Simán. Most nyilván nem. De ebben az esetben hazugság belefér? Belefér. Csalás belefér? Belefér. Manipulálás belefér? Simán. Átverés a másiknak, hazugságterjesztés, rágalmazás? Simán. Minden belefér, mert a cél szentesíti az eszközt. Rebeka, kérdés. Rebeka Istentől való társa volt Izsáknak?
Igen.
Tudtok mondani Rebeka és Izsák házasságánál egyértelműbb isteni házasságot?
Nem.
Nagyon kell keresni.
Ádám
és Éva. Pontosan? Ádám és Éva óta nem volt ennyire egyértelmű házasság, mert tárcán vitte oda Eliézer Izsáknak Rebekát, hogy itt van a te feleséged. Nem volt kérdés. És mégis a Rebeka a legjobb szándékával, a legjobb szeretetével, jó indulatával belevitte őket egy olyan családi drámába, aminek sosem lett vége. Ézsó meg útnak sem indult, Rebeka már is hozzáadott terve megvalósításához, biztosította fiát, hogyha követi utasításait, elnyerheti az áldást Isten ígérete szerint. Jákob vonakodott beleegyezni anyja tervébe. Az a gondolat, hogy atyát megcsalja, gyötrelmes volt számára. Érezte, hogy ilyen bűn inkább átok, mint áldást hozhat, de anyja elosztotta a aggodalmát, és Jákob hozzáadott, hogy a kapott áncsokat megvalósítsa. Nem akart hazudni, de miután már atya előtt állt, úgy látta, túl messzire ment, és nincs már visszaút, csalással nyerte el a hőn óhajtott áldást. Gyerekek, emlékeztek, mi volt a konzekvencia a gyerektörténet után? Az volt, hogy néha felnőttek, emlékeztek még rá? Magyarul kérdezd meg. Mi volt a következtetése a gyerektörténetnek? Hogy néha van olyan jó dolog, amiről le kell mondanunk azért, hogy még jobbat nyerjünk, vagy le kell mondanunk a jó dologról azért, hogy Isten akaratát teljesítsük, ugye? Mi volt itt a jó dolog? Az anyjával való jó kapcsolat, ugye? Ha nem megy bele Jákob ebbe a csalásba, akkor mi lett volna? Öri-hari, ugye? Mert az anyjának ellent mond, nemet mond, az anyja kicsit pipa lett volna szerintem. Hogyha tudta, mit kell csinálnod, te már nem csináltad, fiam, majd akkor nézd meg, hogy mi lesz a következménye. Jákob és Rebeka sikeresen keresztül vitték tervüket, de csalásuk csak bántott fájdalmat hozott számukra. Isten kijelentette, hogy az első szövetségi jog Jákobé, és beváltotta volna szavát a maga idejében, ha hittel, türelemmel várna a teljesülésére. Érdekes, hogy az Isten belevíz bennünket olyan szituációban, amikor már emberileg nézve nincs tovább. Van egy olyan mondás, elemált írja valahol, hogy ahol az ember egy megoldást sem lát, Isten ezret tud. Ugye? És érdekes, az embert az Isten elviszi sokáig addig a pontig, sokszor addig a pontig, amikor az ember nem lát egyetlen lehetőséget sem már. Nincs megoldás. Csak a csalás, a visszafordulás, a hazugság, vagy bármi. Ők is ide érkeztek, ugye gondoltok bele, Ézsó elment, hogy az atya megáldja. Hát most őszintén, emberileg van más megoldás itt ilyenkor? Nincs. Valamit tenni kell most már, mert éles a helyzet. Isten viszont úgy látta jónak, hogy nem így akarja megáldani Jákobot, hanem beváltotta volna első szövetségi jogát a maga idejében, ha hitt és türelemmel megvárják az urat. De ez nem történt meg. Rebeka keservesen megbánta Jákobnak adott rossz tanácsot, emiatt kellett elválnia szeretett fiától, akit soha többé nem láthatott viszont. Miért nem? Mert elment, hogy volt? Elment Lábánhoz, és közben Rebeka meghalt. Ugye? Tehát nem nyerte a jó, nagyon jónak, nagyon megalapozottnak, nagyon átgondoltnak tűnt terv, nem nyert, hiszen 20 évig bujkált Jákob, olyan házasságba ment bele, ami lehet, hogy nem így alakul, hogy ugye megkapja Leát, aztán meg megkapja a másikat, hanem egy Isten egy teljesen más utat képzelt el neki, de ezért, mert hallgatott erre a tanácsra, az egész élete kisiklott. Ugye amikor rendezte az életét Ézsóval, csípőficammal érte le az életét. Tehát a csípőficam előtt a lelke háborgott, amikor a lelke megbékélt, akkor meg így él tovább. Tehát az egész élete igazából onnantól kezdve kisiklott. Volt még egy nagyon jó tanács a Bibliában. Tudjátok, hogy melyik volt ez? Ez a legjobb tanács, amit ember adhat egyébként. Ettől fogva kezdi Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. És Péter előfogván őt kezdi feddeni, mondván, mentsen Isten, Uram, nem eshetik ez meg te veled. Ő pedig megfordulva mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Miért mondta ezt Jézus Péternek? Miért mondta ezt szerintetek? Mire gondol? Ez kemény volt azért, nem? De Sátán hozza Pétert. Nem akart, hogy meghalljon. Kérdés. Szerintetek, de mondjatok nyugodtan igent vagy nemet, szerintetek veszélyeztette volna ez a kijelentés Jézusnak a küldetését? Ha nem állítja le Pétert, akkor ugye mit olvastunk a bűnbeesésnél? Hogy Éva hallotta, viszont hallotta a lelkében lévő félelmeket Sátántól. Mi volt Jézusnak a legnagyobb félelme és küzdelme? Ki emlékszik arra, hogy a Gecsemáné kertben miért imádkozott Jézus? Ne úgy legyen. Mi volt benne ebben, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Mi volt benne ebben az imádságban? Az, hogy megszületett Jézusban egy akarat, ami az atyával ellentétes volt. Ugye? Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Egész élete végig Jézusnak ez volt a legnagyobb kísértése, félelme, hogy elmegy, megölik, és nem tudja, mi lesz vele. És Sátán jól tudta, hogy Krisztus ettől fél, és ezért azt mondta, hogy mentsen Isten Uram, az Atya óvjon meg ettől Isten. Ugye? Mert te Isten vagy. Nem eshetik ez meg te veled. Miért nem? Mert te vagy az Isten fia. Te vagy a teremtő. Te magad vagy az Isten. Benned életed van önmagadban. Ez nem történhet meg veled. És azt mondta Jézus, hogy állj le, mert érzem azt, hogy nagyon jól esnek a szavaid, úgymond. Erre gondolok én is már régóta. Megmutatták nekem, hogy mindannyiunknak egyedül Isten dicsőségével szabad gondolnunk. A jómódúak túl hajlamosak arra, hogy felesége gyermekére hivatkozva kihúzzák magukat. Ez egy bizonságtétel egyébként egy olyan területen, ahol misszióba kellett volna menni, azt a nyugatról keletre, és a gazdagok azt mondták, hogy nem mehetek, mit van a feleségem, a gyerekeim, nekem mit kell maradjak, a pénzemet nem költhetem el, mert őket kell iskolázzam, a feleségemről gondoskodnom kell, se pénzt nem adok, se én nem megyek el. És Elemet erre azt írja, a jómódúak túl hajlamosak arra, hogy feleségre, gyermekre hivatkozva kihúzzák magukat. Amikor mond valamit, engedelmeskednünk kell. A feleségünk vagy gyermekeink utunkba állnak és visszatartanak, szóljatok, mint Jézus szólt Péterhez, távozz tőlem, Sátán, miért kísértesz azzal, hogy visszatartsam Istentől, ami jogosan az övé, és tönkretegyem lelkemet? Csak is Isten dicsőségével gondoltok. Ez nagyon keményen hangzik, nem? Azért ki az, aki a gyerekének ezt merné mondani? Nem? Távozz tőlem, Sátán. Vagy a feleségének, vagy a férjének. Van egy olyan biblia ige, hogy az emberek férhez mentek, feleséget vettek, és nem gondoltak semmire, és az özönvíz elragadta őket. Szerintetek elkárhoztat egy ember a felesége a férje miatt? Hogyan? Úgy, hogy a felesége a férje oda szíjazza őt a, nem tudom, spejszba és éhen hal? Megitatja méreggel? Érzések sejem szálával. Hogyan lehet az egyik házastárs a másiknak az elkárhoztatója a tanácsaival, a befolyásával? Ugye? Nagyon durvá hangzik ez, de mégis, ha az ember az üdvösségét szem előtt tartja, akkor nagyon át kell gondolnia, hogy milyen tanácsot fogad el, és amit még jobban át kell gondolnia, hogy milyen tanácsokat osztogat. Szeretetből, logikusan, átgondoltan, tapasztalattal, megóvás miatt. Sátán beszélt Péteren keresztül, és ő ruházta Péterre a kísértő szerepét. Péter nem vette észre Sátán jelenlétét. De Krisztus fel tudta ismerni a csalót, és Péterhez intézett dorgása az igazi ellenség felé irányult. Péter nem vette észre Sátán jelenlétét. El tudjátok ezt képzelni? Három és fél évig Krisztussal van. Keresztény ember. Tehát, hogy észnél volt, nem? És azt írja Ellen White, hogy nem vette észre Sátán jelenlétét. Sátán megpróbálta elcsüggeszteni Jézust, és eltéríteni őt a küldetésétől. Ez a lényeg. Péter pedig vak szeretetében. Ezt még olvasni is fáj, testvérek. Mert nem azért tudott Sátán eszköze lenni Péter, mert gyűlölte Jézust. Értitek? Azért, mert szerette őt. És az az ember, aki szeret valakit, és hívő, és keresztény, és imádkozik, és vele van, az nem veszi észre Sátán jelenlétét. A kísértésnek adott hangot, e gondolat szerzője a gonoszság fejedelme volt, Péter gondolatét a földi dicsőségre próbálta terelni, hogy ne láthassa a keresztet, amely felé Jézus szeretett volna irányítani a figyelmét. Péteren keresztül Sátán újra Jézust akarta megkísérteni. Miért újra? Mikor volt még ilyen jellegű kísértés? Neked adok mindent, ha leborulva imádsz engem. Ugye? A földi boldogság kedvéért add föl a mennyei boldogságot. A föld is. Nagyon, nagyon érdekes ez, hogy azt mondja az ige, hogy e világ fejedelme. Hogy Sátán mindig a földre szegezi a tekintetünket. Itt a földön mi fog történni? Itt a földön Jézus, legyél boldog. Neked adok mindent, ha leborulva imádsz engem. Ha esetleg tanácsolni akarunk valakinek valamit, hogy milyen iskolába menjek, akkor mi alapján fogunk tanácsolni neki? Az alapján, hogy az üdvösségedet mi szolgálja legjobban? Vagy az alapján, hogy a világba hogyan tudsz érvényesülni legjobban? El tudjátok képzelni, hogyha egy fiatal odaáll elétek, hogy szerintetek hol tanuljak tovább? Legyek-e ápolónő, vagy legyek-e informatikus? Mit mondotok neki? Őszintén. Azt mondjátok neki, és én is azt mondom neki, hogy legyél informatikus, mert az informatikus havonta keres 400.000 forintot, ha ügyes, az ápolónő, ha nagyon ügyes, keres 120.000 forintot, és tudsz misszió tevékenységet folytatni az informatikával is. Igazam lesz? Igazam lesz? Logikus? Logikus? Szeretetből mondom neki? Igen. És mégis elképzelhető, hogy az elkárhozását fogom munkálni azzal, hogy havonta nagy pénzt fog keresni, könnyű munkája lesz, amit otthonról is tud végezni, ugye? Emberek közé se kell mennie, és én csak egy jó tanácsadó akartam lenni. Ennyi volt a mostani témánknak a mostani példája. Azért vettem ezt elő, mert megdöbbentő az, hogy milyen hatásfokkal és mennyire észrevétlenül tud Sátán dolgozni akár általunk is. Vagy úgy, hogy mi vagyunk, akik tanácsolunk benneteket és egymást, egy jól átgondolva szeretettel, vagy úgy, hogy mi kapunk ugyanilyen tanácsokat, és egy biztos, hogy a hatás nem marad el. Tehát mindegyik történetben láthattuk azt, hogy olyan irgalmatlan hatása volt a befolyásnak, akár egy kérdésnek, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, egy kérdés, ő nem állított, Sátán nem állított, hogy Isten gonosz, én vagyok, ő nem állított, ő egy kérdést tett föl, Krisztus keresztre feszítették. Láthattuk Ábrahám Sára példájában, láthattuk a Rebeka példájában, láthattunk Péter és Jézus példájában, hogy nem volt agresszív, hangos, erőteljes az a készítés, hanem kérdés, kijelentés, megóvásból, szeretetből, jó szándékból, és hol vezetett. Konklúzió, testvérek, konklúzió, nekem magamnak, hogyha bármiről van véleményünk, szeretnénk esetleg egymást kicsit segíteni, támogatni, akkor üljünk levele, imádkozzunk legelőször, imádkozzunk, és közösen gondolkozzunk, közösen. Ha van egyértelmű mennyei látásunk, akkor közöljük. De én mindig megrémülök attól, amikor valaki feláll és kijelenti azt, hogy az Úr szólt hozzám, és az Úr ezt meg azt mondta. Én mindig megrémülök. Nem azért, mert nincs ilyen, és legyen ilyen, és Jóisten áldjon meg minden ilyen képességgel megáldott embert, hogy ő tudja, hogy az Isten mit akar. De láthatjuk azt, hogy a történelem folyamán nagyon kevés ember tudta, hogy az Isten mit akar. Még azok is, akik Isten mellett éltek és Istennel beszéltek. Én nem mondom azt, hogy ti vagy én nem tudhatom, csak azt akarom mondani, hogy bárkit bármire tanácsolunk, segíteni próbálunk, kétszer, háromszor gondoljuk át, hogy vajon Istentől van-e ez. Amen.